Szerintem annyira nem meglepő, legalábbis az elmúlt hónapok hírét nézve és hallgatva, hogy a politika egyre komolyabb nyomást gyakorol a technológiai cégekre, különféle új és régi berögzülések alapján, viszont olyat még nem nagyon láttunk, még az elmúlt hónapokban sem, mondhatjuk azt, hogy turbulens hónapok után sem, hogy egy politikai vezető azt mondja egy nagy vállalat vezetőjének, egy nagy technológiai vállalat vezetőjének, hogy bizony-bizony távoznia kellene, úgy most.
És ez pedig nem más, mint Donald Trump, aki azt mondta, Lip Butantnak, a teljesen jelentéktelen Intel nevű vállalat vezérigazgatójának, hogy jobb lenne, hogyha lelépne, mert hogy a kínai kötődése az úriembernek, ugye a Lip Butant névből azért gyaníthatjuk, hogy ő nem amerikai, bár 40 éve az Amerikai Egyesült Államokban él, de hogy a kínai államhoz való kötődése az bizony megkérdőjelezi azt, hogy egy ilyen mértékű és egy ilyen minőségű amerikai vállalatnak, mint az Intel, valóban neki kell lennie a vezérigazgatójának. Ráadásul Lip Butant előző cégénél, a Cadence Designnál fölmerült egy vizsgálat során pár probléma, például az, hogy kiderült, hogy a kínai hadseregnek is árultak bizonyos megoldásokat, de ezért egyrészt a cég bocsánatot kért, illetve kifizetett különböző bírságot, másrészt pedig Lip Butant már nem a Cadence Designnak a vezetője, tehát igazából ez most egy olyan kiállás Trump részéről, hogy picit így pellengére tűzte, ugye Kína amúgy is be van kattalma most nagyon az Amerikai Egyesült Államok vezetőjénél, egész egyszerűen annak örülne, hogyha az Intelnél amerikai lenne a vezérigazgató, vagy legalábbis nem egy olyan kínai ember, aki bizony lehet, hogy nemzetbiztonsági kockázati tényező, legalábbis a Trump adminisztráció szerint. Nyilván folyik valamilyen hivatalos vizsgálat, tehát csak úgy ezt így out of the blue még Trumpnak sem illik kinyilatkozni. Természetesen az úriember Lip Butant mindent tagad, és azt mondja, hogy ő egyrészt, ugye, ahogy mondtam, 40 éve már az Egyesült Államokban él, ő mindent betart világ életében arra törekedett, hogy jogkövető magatartással vezesse az Intelt és az előző cégeit és az életét is, de ha már erős vodás és főleg biztonsági kockázat, akkor a rendőrségi és katonai rádiókkal kapcsolatban van egy rossz hírünk, bár annak tükrében, hogy majd mindjárt a Peti elmondja, hogy mikori technológiát és milyen technológiát használnak, azt gondolom, hogy ez egy ilyen klasszikus jó napot kívánok, ugye azért nem vagyunk nagyon meglepve szituáció.
A Tetra rendszerről van szó, ez az a szabványos hálózat, amit az európai és amúgy a világpiacon is használnak széles körben a rádiós titkosításra. Ez rendőrségi, katonai és nagyon sok különféle kritikus infrastruktúra hangforgalmára használnak fel, és hát az a helyzet, hogy nemrégiben napvilágot látott egy olyan hír, miszerint elég komoly hátsó ajtókat tartalmaz ez a megoldás. Nyilván nagyon-nagyon-nagyon függ attól, hogy a Tetra szabványok közül melyik algoritmus rendszert használjuk, de általánosabban elmondható, hogy mindegyik felett eljárt az idő, és most már olyan feltörési technológiákat alkalmaznak különféle hacker csoportok, nem feltétlenül rossz indulatú hackerek, de hogy mondjuk ezek a úgynevezett white hat, tehát fehér kalapos hackerek is, amik a Tetra rendszert nagyon könnyen kibejárhatóvá teszik. Mondjuk a legfájóbb talán pont a kritikus infrastruktúráknál használt, általánosabban ugye ez vasúti, energetikai, vízügyi építmények és azok üzemeltető rendszerei. Tehát ezekre ezt használt TEA 1-es titkosítás esetén. Mostanság már elég komolynak számító 80 bites titkosítás helyett, még csak 32 bites volt az a titkosítási mód, amit alkalmaztak, és ezt manapság már kicsit fejlettebb eszközökkel percek alatt fel lehet törni, csak hogy érzékeljük, mondjuk egy atomerőmű kommunikációs rendszerét feltörni, kommunikációs rádióhálózatot feltörni néhány percbe telik, az komoly nemzetbiztonsági problémákat okozhat országokban. De te a kettőt főként európai rendvédelmi szervezetek és titkosszolgálatok használják, elvileg ez sem annyira nehéz most már feltörni, illetve a kereskedelmi célokra használt te a 3-as, te a 4-es rendszerek pedig szintén kockázatot jelentenek. De mondom, ugye ebből az egyes, tehát a kritikus épületek és infrastruktúrák közömetetésre használt verzió az, ami legjobban ki van szolgáltatva annak, hogy bárki bele tudjon hallgatni ezekbe a rádió beszélgetésekbe. Mindennek ugye legelemibb oka az szimplán az, hogy ez az egész Tetra szolgáltatás, ez az egész Tetra titkosítás 1995 óta van üzemben, tehát idestóban 30 éve használják ezt a rendszert a rendvédelmi szervek és a különféle állami szervezetek, úgyhogy valószínűleg ideje lesz egy fejlettebb, újabb rendszerrel lecserélni, mindezt nyilván ez nem lesz egy egyszerű történet, De ha már nemzetbiztonságról, meg ha már biztonságról és hadseregről beszéltünk érintőlegesen, akkor mindenképpen meg kell említenünk a hét egyik nagyon érdekes hírét, legalábbis nagyon-nagyon-nagyon hangzatos hírét, miszerint az Egyesült Államok légiereje Cybertruckokat vásárol azért, hogy utána célpontokat csináljon belőlük.
Természetesen ezt a clickbait címet minden sajtóban, mindenhol meg fogjuk találni. Azért egy egészen picit árnyaltabb a kép annál, hogy az Amerikai Egyesült Államok hadserege berágott Elon Muskra, és hogy mennyire örülhet most Trump, hogy régi, már nem cimborájának Elon Musknak a legendás és nagyon furcsa terepjáróját szétlövetti az Egyesült Államok hadseregével. De egész egyszerűen az van, hogy ha nem is kezdett el nagyon elterjedni, de ugye azért jellemzően pick-upokat használnak a terroristák, aminek a platójára felszerelnek akár rakétavetőt, akár óriási gépfegyvereket. Ugye ez legendásan a Toyota terepjárók és pick-upok voltak, de föltűntek a Cybertruckok, és bizony ahhoz, hogy rendesen tudjon gyakorlatozni, és rendesen kikísérletezhesse a megfelelő támadási módszereket, mondjuk már ezekre az új Cybertruckra szerelt rakétavetőkre és különböző ágyúkra és gépfegyverekre, ahhoz bizony neki kellenek a valódi Cybertruckok, nem kell, hogy működőképesek legyenek, ha lehet őket vontatni szárazon, és ki lehet hurcibálni a harctérre, a gyakorlótérre, és a cét lehet lődözni különböző rakétákkal, akkor ők már megvannak, és természetesen nem csak kettő darabot vásárolnak, egyelőre kettőt vettek, és természetesen nem csak Cybertruckot vásároltak, de valamiért ez az egyetlen olyan konkrétan megnevezett jármű, ami bekerült abba a sajtó körforgásba, az összes többi jármű csak úgy van említve, hogy különböző SUV-ok és pick-upok és terepjárók is szerepelnek ebben a beszerzési körben, és ugye az előbb említett hangzatos Teslák. Tehát egész egyszerűen fel akar készülni arra a jövőre az Amerikai Egyesült Államok hadserege, hogy hova lőjön, amikor majd Teslával jön az ellen. Én speciál azt tudom mondani, tényleg egy javaslat szempontjából láttuk a sajtótájékoztatót, hogy egy jól irányzott fémgolyó az üvegre, az oldalsó üvegre az mindenképpen hatékony. Valószínűleg ők azért ennél egy kicsit komolyabb tűzerőben gondolkoznak, de minden esetre ez egy ilyen kicsit vicces és érdekes hír volt. Viszont ami egy fokkal érdekesebb lesz mindenkinek, és legalább annyira, ha nem is vicces, de ironikus, az az, ahogy kiakadt az internet népe a ChatGPT 5-re, kijött az új, ugye amikor számot vált a ChatGPT, tehát nem csak 4.0, 4.1, 4. akármi, hanem első szám is megváltozik, akkor azért eddig tényleg óriási léptékekre kellett számítani, és nagyon nagy hűhafaktorral jöttek a hírek, hogy mit tud. Hát ehhez képest most nem csak, hogy nem jött ez a hűhafaktor, hogy a ChatGPT 5 mennyivel jobb, mint a 4, vagy hogy van-e annyival jobb, mint a 4 a 3-hoz képest, hanem kifejezetten csalódás, egyrészt a funkciók sem bővültek úgy és annyira, mint azt várták. Másrészt egy csomó olyan dolog elveszett a ChatGPT 5-ben, amit a 4-ben imádtak, és én ezt speciál nem bánom.
Tegyük hozzá gyorsan azért, hogy a legnagyobb újdonságai, amiket legalábbis ígért a ChatGPT 5, az első körben az integrált szolgáltatás, tehát hogy nem kell a modellek között váltogatni, hogyha valaki ki akarja használni valamelyik adott modellnek a képességeit. Elvileg ez most már mindegyikből a legjobbat hozza ki, és a legtöbbet egységesíti, illetve vannak különféle extra személyiség témái is a chatbotoknak. Ez 4 különféle, mondjuk azt, hogy stílus, amit a ChatGPT felvehet, és ez alapján kommunikálhat velünk. Az az igazság, hogy ezek a chatbot dolgok mostanában pontosan egy ilyen irányban mentek el, hogy a Grok is, és nagyon sok más kisebb-nagyobb csevegő szolgáltatás átváltott abba, hogy valamiféle nevet és arculatot mutasson a beszélgető partnerek számára, azon felül, hogy ő mondjuk a ChatGPT. De ezek mindegyike elég vegyes fogadtatásra talált. Nyilván a lassú fejlődés az most már előbb-utóbb az AI szolgáltatásokat is eléri, hiszen ami korábban lenyűgöző volt a mesterséges intelligencia chatbotoknál, vagy chatasszisztenseknél, vagy nagy nyelvű modeloknál, az most már egyre kevesebb és kisebb léptékű fejlődés közt, legalábbis most már nagyon úgy tűnik. Mindezekkel együtt azért, amit az ilyen AI-oknál szoktak azért emlegetni, a pontatlanság, ez itt is hatványozottan megjelenik, tehát igazából nem arról van szó, hogy mondjuk sokkal pontatlanabb lett, hanem inkább arról, hogy nem ugrott annyit a fejlődése, mint amennyit elvárnának tőle, és sok felhasználó egyébként panaszkodott arra is, hogy nem lett annyira kedves az új ChatGPT, tehát most már nem erősít meg minket mindenben lépten nyomon, és mondja azt fejsimogatva, hogy igen, tényleg nagyon jól tudod, itt van hozzá némi extra információ, ahhoz, amit kértél, ahhoz, amit kerestél, még hogyha nagyon-nagyon buta dolgot mondtál, és te biztos, hogy nem lehetsz hibás, és nem lehetsz pontatlan. Ez a fajta attitűd, ami eddig egyébként nagyon sok AI-nál jelen volt, a ChatGPT 5-ben egy kicsit visszább lett véve, ami nem biztos, hogy akkor a probléma, annak fényében, hogy mennyien használják gyakorlatilag keresőként, vagy kereső helyett ezt a szolgáltatást.
És azt hagyján, hogy keresőként és kereső helyett hagyják ezt a szolgáltatást, és el is meséltük mi is, hogy ahogy szerkesztjük a műsort, azért még rendre belefutunk nem csak a ChatGPT-nél, hanem más AI-oknál is abban, hogy milyen pontatlan információkat tud visszaadni, akár csak akkor, amikor megkérjük tőle, hogy foglaljon össze egy cikket, akár magyar nyelvű cikket, tehát még csak fordítania sem kell közben, hanem igazából, amikor barátként tekintenek, és ez egy jelentős probléma, hogy emberek bizony beszélgető partnerként, társként tekintenek a ChatGPT-re és a hasonló large language modelles chatbotokra és AI szolgáltatásokra. Ugye erről is beszéltünk sokszor, hogy ennek nagyon komoly pszichikai, társadalmi és egyéb problémákat okozhat egyénenként és társadalmilag is. Tehát egész egyszerűen ez a barátságosság megszűnésével fizikai rosszul létek jelentek meg akár, vagy legalábbis depresszióra való hajlam jelent meg bizonyos felhasználóknál. Úgyhogy most Sam Altman egy kicsit inkább védekező pozícióba helyezkedett a ChatGPT 5 kapcsán, és elkezdtek olyan videók keringeni már az OpenAI-tól is, még ugye nyilvánvalóan most akkor fölfutóban lesz ez a YouTube-on, hogy hogyan kell, egy picit máshogy kell, és hogy hogyan kell promptolni, és parancsot adni, és beszélgetni. Mutatom az idézőjét a ChatGPT 5-tel. Nyilvánvalóan ez nem fogja megoldani ennek az álbarát és álkedvességnek a problémáit, a személyes problémáit, ha valaki tényleg ennyire támaszkodott a ChatGPT-re és a hasonló szolgáltatásokra, de azt gondolom, hogy ez egy sokkal egészségesebb kezdet lehetett volna, hogyha eleve nem arra van kitenyésztve, megint mutatom az idézőjelet, hogy én kis gazdám mindig azt fogom csinálni, amit szerettél, és csak szeress engem, és ne kapcsolj ki, ugye eddig valami hasonló volt az AI attitűdje. Most lehetnénk ott, vagy talán most érünk el oda, hogy picit talán gépként, eszközként, nem tudom én is, nem pedig barátként kezeljük majd az algoritmusokat. Meglátjuk, hogy mi lesz ebből. Egész biztos, hogy szó lesz még a jövőben a ChatGPT 5-ről. És ha már a barátságosságot említjük, akkor valószínűleg sokan haragudni fognak majd az HBO Max-ra, hiszen a Netflix, a Disney és jó pár streaming szolgáltató után az HBO Max is fellép a jelszó megosztás ellen, és elkezdi szigorítani a belépéseket, illetve megnézni, hogy ki milyen accounttal és hogyan használja a szolgáltatást.
Ha valaki még emlékszik, talán a Spotify volt az első ismertebb olyan cég, aki elkezdte azt figyelni, hogy milyen háztartásban hányan használják az eszközt, és ki az, aki még ugyanazt az előfizetést más lokáción, más háztartásban merte adott esetben használni. Az HBO is most csatlakozik ehhez a, mondjuk azt, hogy trendhez a streaming szolgáltatóknál, tehát itt is bevezetik azt a nagyon kedves funkciót, hogy semmi gond nincs akkor, hogyha az ötfős háztartásodból mondjuk valaki kollégiumban próbálna HBO Maxot nézni, ugyanúgy a saját profiljáról, extra előfizetési díjat kell fizetnie, nem teljesen új csomagot, hanem inkább arra van szó, hogy egy plusz hozzáférést, egy ilyen jelképesnek szánt, elsőre legalábbis jelképesnek szánt összegért, kiegészítő díjként kifizetve, tud majd ő is ugyanabban a családi csomagban továbbra is videózni. Ezt a szolgáltatást, ezt a fajta mentalitást egyébként már idén szeptembertől tervezi az HBO bevezetni, úgyhogy készüljön fel mindenki, aki eddig a jelszó megosztás híve volt, legalábbis a streaming szolgáltatásról van szó, mert hogy az HBO is rálépett erre az útra, és biztos, hogy amelyik szolgáltató még nem tette, előbb-utóbb annál is előfordul majd, hogy minden egyes felhasználónak, aki nem velünk lakik egy háztartásban, fizetni kell.